Az életre szóló könyvek vendége ezúttal Huszárik Kata színésznő, akivel évek óta tervezgetjük, hogy egyszer majd leülünk könyvekről beszélgetni, de nagyon elfoglalt játszik, szinkronizált, tanít. Végre azonban sikerült, és eljött a stúdióba, derüljön ki, melyek Huszárik Kata életének fontos írói, könyvei, találkozásai. Egy interjújában, amelyben édesapjáról, Huszárik Zoltánról mesélt, olvastam egy szép élményéről a könyvekhez kapcsolódóan, úgyhogy ezzel kezdem a beszélgetésünket.
Én nézegettem interjúkat veled, és azt mondtad, hogy nagyon érdekesen derült ki az édesapáddal való kapcsolatod. Olyan könyveket kezdtél el olvasni, amelyekről anyukád mondta, hogy na hát ez az édesapádnak is fontos volt, és hogy valahogy ilyen módon kapcsoltatok össze, pedig 10 éves voltál, amikor elvesztetted őt, tehát nem lehetett útravalóként hagyni neked könyvet. Mesélj erről, hogy mik ezek a könyvek például.
Hát ez nagyon érdekes volt, mert én tényleg azt gondolom, hogy keveset tudunk arról, hogy az ember mit hordoz önmagában. Nyilván nagyon-nagyon sokat kaptam én anyukámtól, hiszen apukám nem élt velünk sosem, tehát hogy gyakorlatilag ő nem volt olyan módon része az életemnek, hogy ez akár a könyvek területén is egy lenyomatot hagyhatott volna, nem úgy, mint az anyukám, aki nagyon sokat tett azért, hogy én olvasó emberré váljak. És ezért is volt nagyon érdekes, mert aztán, amikor ilyen kiskamasz lettem, akkor így elkezdtem olvasni könyveket. Többek között a Pessoát, ami hát mondjuk nem egy gyerekkönyv, de én arra valahogy rákaptam, és aztán így mondtam, hogy fú, ez nagyon-nagyon-nagyon szép Füstmilánt. És aztán így jött az egyik a másik után, és egyszer csak anyu azt mondta, hogy de érdekes, hát ezek voltak apád kedvenc könyvei. És tényleg... valahogy úgy az ember azt érzi, hogy tovább örökítődik az is, ami nem egy megfoghatóan tovább örökített dolog.
Neked volt olyan, hogy valamilyen könyvet azért vettél egyébként a kezedbe, mert ajánlotta valaki olyan, akit te tiszteltél, vagy a barátod volt, vagy egyszerűen csak tetszett, hogy ő azt olvassa, egy színész életében azért sok rendező, vagy olyan kolléga megfordul, aki
biztos, hogy
számít.
Volt, tehát rengeteg ilyen könyv van. Én mindig figyelem egyébként, tehát hogyha valaki olvas mellettem, akkor én mindig meg szoktam kérdezni, hogy mit olvasol, és akkor azt muszáj megnéznem. Biztos, hogy számos. Most nem fogok tudni neked így egy könyvet mondani, hogy mi volt az, amit valaki ajánlott, és aztán elolvastam, és azt mondtam, hogy nagyon. De hát rengeteg ilyen könyv van. Tehát, hogy így bemegyek egy könyvesboltba, akkor is mindig hozzáragad a kezemhez 1-2-3-4 könyv. Ez most már egyre költségesebb mulatság. Úgyhogy próbálom így időnként elkerülni a könyvesboltokat. Nem, többnyire nem megy. De nagyon sok féle szempont alapján választok könyvet.
Hallottál róla, olvastál róla, ismered a szerzőt?
Vannak olyan szerzők, akiket keresek, tehát akiknek, hogyha megjelenik új könyve, az kell, tehát hogy az must have. És akkor azt úgy várom is, hogy mikor jön ki új kötet.
Kik ők?
Hát, van nekem egy nagy kedvencem, biztos, hogy fogunk még róla beszélni, mert kihagyhatatlan az én életemben, ez Alessandro Baricco, egy kortárs olasz író, akinek... nagyon sok kis regénye megjelent, és aztán most néhány éve megjelent egy tárca sorozata, ami egy olasz labban jelent meg, és arról szól, hogy mi történik a világgal, és mi történik az európai kultúrával. Ami egy teljesen más dolog, tehát nem szép irodalom, amit addig olvastam tőle, és szintén egy fantasztikus könyv. Én nekem ő az egyik ilyen nagy kedvencem, és állítólag ennek a barbároknak, ennek az utolsó kötetnek jelenik majd meg nem sokára most folytatásra, tehát ezért többnyire bemegyek a könyvesboltba, és megnézem, hogy ott van-e már a polcon, és még nincs, és akkor veszek helyette mást. Szóval, hogy bevegyek a könyvesboltba, akkor nagyon sok szempont lehet az, ami miatt kiválasztok egy könyvet. Ez az egyik, hogy ismerem a szerzőt. Magyarok közül én nagyon szeretem Dragománt, és mindig keresem a könyveit. De hát van még azért jó pár kedvencem, de aztán mindig veszek olyanokat is, akikről semmit nem tudok. Na most az ciki. De így a borító, az nekem meghatározó. Tehát volt már olyan könyv, amit azért vettem meg, mert hogy így megláttam, és azt mondtam, hogy ez annyira szép, hogy én nekem ez kell. Tehát, hogy ez legyen.
Mert hogy a könyv műtárgy is.
Mert hogy a könyv műtárgy is, igen, tehát az nagyon szép volt, és aztán utána elolvastam, és nem volt annyira jó, de a borítója gyönyörű volt. Aztán van olyan, legtöbbnyire egyébként így választok, hogy elolvasom a leírást, hogyha nem ismerem a főszöveget, és én mindig beleolvasok. Tehát nekem azért egy ilyen könyvesboltos látogatás az nem egy-két perc, hanem akkor ott állok, és akkor elolvasok másfél-két oldalt. Találomra felütöm a könyvet, ami lehet, hogy pontot nyílik, ami számomra fontos. Az is lehet, hogy visszateszek olyan könyvet, ami egyébként nagyon fontos lenne nekem, és nem is tudok róla, de bele-bele olvasok.
Lehet mondjuk tematizálni, hogy mi az a könyv, ami téged érdekel, vagy változik ez az életed során?
Nem változott az ízlésem alapvetően. Azt hiszem, hogy én nagyjából ugyanazt szeretem olvasni, amit szerettem olvasni, mit tudom én, 30-40 évvel ezelőtt, vagy legalábbis azt a világot szeretem olvasni. Én megrögzötten szeretem a szép irodalmat, és hát nyilván az, hogy ez most egy történelmi, vagy nem történelmi, vagy régebbi, vagy mai, az már ott nem számít. Ahogyan az, hogy valaki hogyan fogalmaz meg, számomra mindig lenyűgöző az, amikor láttat egy könyv, és amikor kiszed engem abból a világból, amiben létezem, és átrak egy másikba.
Van ilyen, ami ezt adta, és emlékszel rá, hogy azt se tudtad, hogy hol vagy? Mert én például emlékszem ilyen könyvekre.
Vannak, hogy így... hát hogy ne lennének, rengeteg könyv van. Az első gyerekkori ilyen könyv az a Winnetou, tehát hogy az volt, igen, én abszolút őrült Winnetou rajongó voltam. Emlékszem, meg volt ez a 4 kötetes papírborítású sorozat, és akkor így elolvastam az első kötetet, másodikat, harmadikat, negyediket, és kezdtem rögtön utána az elsővel. Tehát azt tudtam ilyen láncszerűen olvasni, és anyukám mindig veszekedett velem, hogy tedd már le, olvasd már valami mást is. De például az abszolút ilyen volt. Akit mostanában fedeztem fel, nyilván ez az én hiányosságom volt, Fekete István, akinek hát az ifjúság irodalma nagyon ismert, és az, hogy ő micsoda csodálatos novellákat írt, és hogy milyen egészen magas szintű irodalom, azt szerintem kevesen tudják róla. Tehát én nekem ez most egy ilyen nagy élményem volt.
És megfejtetted, hogy a Winnetou miért volt neked ennyire fontos? Utólag az ember rá tud jönni, hogy vagy a történetek, vagy az az értékrend, ami abban van, vagy a távoli tájak, vagy szóval mi fogott meg téged ennyire?
Hát biztos, hogy a távoli tájak, a valamiféle igazságkeresés, ami szerintem eléggé erősen jellemző rám, és egyébként a legtöbb mesének része. Tehát, hogyha semmi másra nem gondolsz, csak arra, hogy és a jó elnyeri jutalmát, és a rossz az meg megbűnhődik, akkor azért az, hogy létezik igazságosság, és az, hogy itt van egy hős, több hős, hiszen 4 vannak, 4 kötetben, és hogy történnek drámák, de hogy ott mégiscsak az a fajta erkölcs. Jó, hát a Winnetouval kapcsolatban így nehéz erről beszélni, de közben mégis, tehát hogy ott ők képviselnek valamit, amihez ők ragaszkodnak és makacsul kitartanak. Azt hiszem valami ilyesmi.
Ez azért is kérdeztem, mert van, akinek például ez a vágya, hogy a könyvekből ezt az élményt kapja, hogy van rend az életben, vagy van igazság, vagy a mesékben akár, szóval hogy ez a későbbiekre is meghatározó vágya, hogy valahonnan ezek jöjjenek, mert az élet, hogyha felnőünk, akkor nem mindig igazságos, és van, aki azt mondja, hogy azért szereti újra és újra elolvasni a nem tudom milyen Dumas regényt, mert abban azok a viszonyok neki kellenek.
Én azt gondolom, hogy nekem az olvasásomnak nem ez a legfőbb motivációja, tehát hogyha azt kérdezett tőlem, hogy miért olvasok, arra nyilván nehéz válaszolni, de akkor az körülbelül ugyanaz lehet a gyökere, amiért én a színházat választottam munkául. De én valamikor kamaszként elkezdtem azon gondolkodni, hogy az milyen iszonyatos kitolás és igazságtalanság, hogy az ember ott van gyerekként, és aztán ahogyan növünk és érünk, úgy egyre szűkülnek a lehetőségeink, hiszen minden döntéssel kizárunk X másik döntést. És engem az mindig bántott, hogy de mi lesz azokkal a döntésekkel, amik ott voltak lehetőségként, de nem választottam őket. Hát azt mondja a népi bölcsesség, hogy egy fenékkel csak egy lovat lehet megölni, nem lehet sokat. Nyilván egy élettel egy életet lehet végigjárni, de én közben mindig kerestem ezeket a más életeket, amik szintén lehettek volna az enyémek, de nem lettek. Na most erre abszolút alkalmas terep a színház, és ugyanolyan alkalmas terep a könyv. az, hogy én olvasok, akkor nyilván belehelyezkedem, és ez az, amiről beszéltünk, hogy ez egy másik világ, ez egy másik rendszer, egy másik kor adott esetben, egy másik nem adott esetben. Tehát, hogy ebben itt teljes szabadság van. Na, valami ilyesmiről olvasok, azt hiszem.
Van a felnőtt korodból is ilyen könyv, amire emlékszel, hogy ennyire kiragadott abból a pillanatból? Az embernek például, amikor otthon van a pici babájával, tehát amikor kismama, akkor valahogy teljesen bezárul a világ, és hogyha olvas valami olyan könyvet, na, az például ki tudja abból szakítani. Tehát, hogy vannak ilyen időszakok, és akkor nagyon jól jön egy olyan könyv, ami onnan elhúz.
Én azt gondolom, hogy minden könyv elhúz, és hogy nincs olyan pillanat, amiből ne lenne jó kiszakadni, mert ez nem azt jelenti, hogy az a pillanat nem fontos, persze, vagy nem jó, hanem az, hogy kilép az ember, és az a fajta távolság az olyan, mint egy utazás, tehát utazni is jó. Megvan az embernek az otthona, de jó elmenni, és jó visszatérni. Kicsit ilyenek szerintem a könyvek is. Van szintén egy Barikó könyv, ami nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem, ez a Tengeróceán. Azt nem tudom, olvastad, de jó, ezt olvasd el, ezt minden, egész egyszerűen, na látod, ez az a könyv, hogy mindenkit irigylek, aki még nem olvasta, mert neki még előtte van ez az élmény is, ez a lehetőség, hogy de jó, mert akkor ez még várat magára. A Barikó egyébként is így a szépirodalmi művei, azok eléggé furcsa írások. Nem tudnám meghatározni, hogy milyen. Nagyon-nagyon szeretnék vele egyszer találkozni, és többek között azért kezdtem el évekkel ezelőtt olaszul tanulni, mert így el akartam olvasni a Barikót eredeti nyelven. Tehát, hogy kb. Ennyire erős volt ez a hatás.
De az olasz kultúra egyébként is közel áll hozzád?
Az olasz kultúra egyébként is közel áll hozzám. Így a kortárs olaszokat azért annyira nem ismerem, tehát hogy ezt erről így nem mernék nyilatkozni, de őt nagyon-nagyon szeretem. Egyébként ezt a könyvet, nem a Tengeróceánt, hanem a Sejmet Szabó Győző kollégámtól kaptam egyszer egy turnén, nem tudunk, mentünk busszal valahova játszani, és ez egy egészen vékony kis, ilyen kis füzetnyi kisregény kötet, és Győző kiolvasta, és mondtam, hogy figyelj, add már oda, jó? Jó. És akkor utána elkezdtem olvasni, és így találtam rá Barikóra. A Tengeróceán az egy egészen különleges könyv, valami álomszerű van benne, meseszerű van benne, nem valóságos, de nem is teljesen elszakadt. Inkább költészet szerintem, mint próza. Hozzám ezek nagyon közel állnak. Na, és akkor itt most visszatértünk oda, hogy apu, tehát hogy mi az, ami összeköt, vagy mitől választom azt, amit ő választott. Tehát valószínűleg emiatt, a lebegés miatt. Tehát én azt hiszek abban, és nyilván ez egy élet filozófia, vagy egy életlátás, hogy itt a mi életünkben is a sok racionalitás mögött, alatt, fölött, mellett azért ott van egy csomó olyan irracionális dolog, ami működteti ezt. Tehát, hogy nem csak a racionális síkja van a létezésünknek. Tehát hozzám közel áll minden ilyen könyv. Na, hát így Barikó.
Volt olyan alkalom, amikor azért olvastál, vagy ismerkedtél egy szerzővel, mert mondjuk azt játszottad, vagy az ő darabját játszottad? Vagy egy olyan előadás volt, ami miatt a kort meg kellett ismerned? Tehát, hogy húz-e előadás könyvet a te életedben?
Szokott húzni, persze. Nekem volt, tehát összekapcsolódnak a dolgok. Én nekem, amikor főiskolás voltam és végeztem, akkor tudod, kiadták, hogy diploma munkát kell írni, és akkor ebben mindig volt egy csomó ilyen kamu. Tehát tudod, ami lehetőség, hogy legyen meg az, amit a 30 oldal, és akkor az kész, letudta az ember. És ilyenek voltak többnyire a, nem tudom, híres nagy színészek életrajzai, mert ezzel nem sok tennivaló volt, mint az ember kikereste akkor valamelyik könyvbe, vagy lexikonból, és így gyakorlatilag kimásolt szakaszokat, és azokat összerendezgettem. Valahogy én már akkor is ilyen voltam, ilyen őrült, hogy Kornis Mihálynál írtam a diploma munkámat, akit nagyon-nagyon szerettem, és szeretek most is, és akkor az volt a diploma munkám címe, hogy a feleslegesség fogalma az orosz irodalomban. Nem apróztam el, és hát aztán azt úgy megírogattam. Nyilván ez azért nagyon sokszor visszaköszönt. Hát az ember Csehovot játszik akkor, ja. akkor azért ez mind ott van, és akkor így összekapcsolódnak a dolgok egymással.
Mondtad az interjúnk előtt itt a stúdióban még, hogy porcelán nagyon fontos neked. Kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit ő ír, és neked kell, vagy mi az a kapocs, ami kettőtök között van?
Nem tudom még, hogy mi a kapocs kettőnk között. Azt mindenképpen érzem, és én nagyon-nagyon, igen, ezen nem gondolkodtam még, hogy mi az, amitől ő nekem fontos. Az elején vagyunk ennek a kapcsolatnak, porcelán is én. Tehát, még azért itt csomó minden várat magára.
Hihetetlen őszinte.
Egyrészt nagyon őszinte. Nagyon nő, nagyon ember tudott maradni, és én azt gondolom, na, talán most megvan. Tehát én azt gondolom, hogy nem az a lényege a dolgoknak, amik velünk történnek az életben, hogy mi történik, hanem az, hogy mit kezdünk azzal, ami történik. És hogyha van erre igazán hiteles és jó női példa, akkor azt szerintem porcelán. Tehát, hogy lehet a bajból is lehet profitálni.
Az, amikor mondjuk az ő és a Mésző Miklós levelezését olvasod, akkor nincs olyan érzés benned, hogy szabad-e bekukkantani az ő közös világukba? Nyilván megjelennek ezek a könyvek, nekem mindig volt, amikor ilyen nem is önéletírást olvasok, hanem egykori kapcsolatról szóló valóságos emlékek, valóságos élmények, konfliktusok, nem tudom, mindig azt érzem, hogy egy picit, hogy
kukkoló az ember.
Igen, hogy szabad-e ismernem azt, amilyen ő a társával volt, de hát nyilván szabad, hiszen rengeteg mindenkiről tudunk így valami.
Ez egy nehéz kérdés. Itt ez egy nagyon ingoványos terület, és nagyon sok szempontból azért is kérdés, mert hogy számtalan olyan könyv jelenik meg, amelyik a nagy szerzőket bemutatja az ő emberi oldalukról, ami egyrészt szerintem üdvözlendő, mert hogy leszedi a posztamensről ezeket a brüsztöket, amiké fagytak ezek az emberek. Másrészről meg van azért, számomra is van egy határa ennek, amikor az ember úgy azt érzi, hogy jó, de hogy ha ő adná ezt magától, magáról, akkor az oké, de hát azért a legtöbbjük már nem tud tiltakozni. Kezi csókolom, én ezt nem szeretném. Úgyhogy ez itt egy nehéz dolog. Itt az az igazság, hogy ebben a levelezésben persze, itt is elkerülhetetlen két ember kapcsolatáról szól, nagyon-nagyon differenciált kapcsolatáról, összetartozásáról, és hát a nehézségekről is természetesen, de hát közben itt azért annyira komoly ereje van annak is, ahogyan ők ezt megfogalmazzák. Tehát hogy az azért egy jelentős irodalmi érték, hogy ezt azért ne lehetne megmutatni. Ez nekem még belefér.
Meg azt tudom, hogyha azt olvasod, ami néhány évvel ezelőtt jelent meg, akkor azt tudom, hogy hihetetlen műgonddal állította össze a szerkesztő. Szóval egy nagyon szép kötet.
Igen. Nagyon szép kötet.
Igen.
Igazából nem is csak azért érdekel, mert porcelán vagy mészői, hanem azért, mert annyira erősen van benne két ember, és akkor az nagyjából most itt mindegy is, hogy ők kik, hanem a kapcsolatok differenciáltsága, és az meg nagyon érdekel.
Olvasol verset? Csak úgy, szerelemben?
Szoktam, igen, viszonylag ritkán, de hát most az a helyzet, hogy én nekem lett egy kapcsolatom, és ő verseket ír. Úgyhogy ez itt nem kérdés, hogy igen, olvasok verseket, és egyébként nagyon szeretek verseket olvasni. Pont most lesz egy könyvbemutató, ami egy érdekes történet, mert elkezdtem tanítani, és egyszer csak ősszel bejött hozzám egy ilyen kis szélfutta magas fiú, aki pszichológus hallgató, és elkezdett hozzám járni, és kiderült aztán nem tudom 2-3 hétre rá, hogy és egyébként ő ír, és verseket ír, és aztán elhozta nekem az egyik kötetét, és most megjelent a Magvető kiadó gondozásában egy verses kötete, ami szerintem nagyon-nagyon klassz dolog a Magvető részéről is, meg hát itt a fiú részéről is, hogy ez neki lett, mert hogy ő 23 éves, úgy hívják, hogy Keller Wessel Klaus, és a kötet címe pedig az, hogy Hátam mögött a hulló porcelán, és kifejezetten jó versek vannak benne.
És mit tanítasz? Színészetet?
Hát, ez ilyen drámakörnek indult ez valójában, de hát aztán utána egyre többet kezdtünk el foglalkozni a beszéddel, mert azt láttam, hogy itt ők fiatal felnőttek jöttek már tulajdonképpen hozzám, ráadásul olyan területekről, ahol nélkülözhetetlen a beszéd. Tehát ha a pszichológiát nézed, akkor ott, ha a jogot, akkor ott nagyon. És azt éreztem, hogy ez nagyon nehezen megy. És aztán elkezdtünk ezzel a területtel foglalkozni.
Milyen jó neked, rólad nyilván mindenki azt gondolja, hogy aki egy ilyen családba születik, ahol színésznő az édesanyja és filmrendező az édesapa, tehát állandóan szem előtt van, ott ez nem merül föl, hogy én nem szeretek szerepelni, nem szeretek közönség előtt lenni.
Ó, én nem szeretek. Tényleg nem szeretek, tehát a mai napig nekem ez probléma. Most már megszoktam, tehát hogy most már úgy hozzászoktam ehhez az állapothoz, de ez nem az én alapvető közegem. Én mindig röhögtek rajta, mindig azt mondtam, hogy én vagyok az a színésznő, aki nem szereti, ha nézik. Ja.
De próbálni szeretsz?
Próbálni nagyon szeretek, meg aztán az előadásokat is szeretem, tehát hogy azért ezt megtanultam. De ez egy folyamat, na, pont ezt próbálom, vagy ebben próbálok segíteni azoknak, akik hozzám jönnek, hogy mik azok a kapaszkodók, és mik azok a módok, ahogyan az ember ezt a fajta szorongását vagy rossz érzését, ezt keresztül tudja lépni.